Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Szeberkényi Károly atyával.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Az ember bűne, az ősbűn és annak folyománya, ez a fő témánk már sok epizód alkalmával, hiszen az előző találkozásaink során megismerhettük a bibliai leírás szerint a bűnbeesés történetét, a gonosz kísértésének a jellegét és szempontjait, legfőképpen a hazugságra figyeltünk föl, amellyel a kígyó, vagyis a sátán bűnre viszi az embert, és a bűnnel együtt járó bűnhődés is szerepelt már a Teremtés könyve harmadik fejezetének átolvasásakor. Így tudunk tehát gondolkodni azon, hogy miként valósul meg a kiút ebből az állapotból. Az Úr Jézus maga is kísértést szenvedett, és arra figyelünk, amikor Jézus találkozik a gonosszal, és nem hárítja el a gonosz mesterkedését, pedig egy parancsszavával elűzhetné, az egyik kísértésnél mondja is, hogy távozz tőlem, sátán, akkor már viszont határozottan elutasítja, amikor Istenné akarja tenni magát a gonosz, és az imádásra akarja késztetni Jézust, hogy őt imádja. Az Úr Jézus mindhárom megkísértési szempont szerint hazugságokkal néz szembe, hiszen az ember élet Isten fiát, és aki nem él az isteni erejével és hatalmával, hogy eltaszítsa a sátánt és megkímélje magát a kísértésektől, hanem ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, hogy mindenben kísértés szenvedett, ahogyan mi, hiszen az ő kísértéseiben benne van mindannyiunknak a megkísértése, mindazon szempontok, amelyekkel a gonosz az embereket az idők végéig igyekszik az Úr ellen fordítani és maga mellé állítani. A földi megélhetés és jólét kísértése, változtasd át a köveket kenyérré, akkor ott van a vakmerőség, az Isten kísértés hazugsága, hogy vesd le magad a párkányról, mert angyalainak parancsol az Úr, hogy őrizzenek minden utadon, hogy kőbe ne üsd a lábadat. És mikor megmutatja az egész földkerekséget minden országával együtt, én kaptam minden hatalmat itt a világban. Persze ez a sátánnak nincsen hatalma, erről már tanultunk itt a katekizmusból, hanem ő az evilágiságnak a képviselője, és hazug módon akarja magának tulajdonítani a világ feletti hatalmat. Nincs hatalma a világ fölött és fölöttünk sem, de úgy kell értenünk ezt a hatalmat, hogy megvan a működési engedélye, és mindent megtesz azért, hogy továbbra is elfordítsa az embert az Úrtól. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Az első emberpár hitt a hazugságoknak, az Úr Jézus pedig példát ad az engedelmességre, és a bibliai szavakkal válaszol az Ószövetség helyeit idézve a gonosz kísértésére. Haladjunk tovább a témában. A szentírási részt alaposan átolvastuk, és a katekizmus 401. pontjához érkeztünk. Ez most ismétlő áttekintés. mert hiszen az első bűn után elindul a bűn áradata, itt azt a szót használja a katekizmus, hogy inváziója, ez tölti be a világot. És akkor felsorolja, hogy mi mindenben mutatkozik ez meg, természetesen csak egy-egy mozaik képszerűen. Káin és Ábel esete, amelyben a sajnálatos testvérgyilkosság történik. Akkor a bűn következtében fellelhető általános korrupció, ami azt jelenti, hogy el akarjuk kerülni Istennek az útmutatásait. A bűn Izrael történetében is gyakran megnyilvánul, ezt idegen szóval a kollektív értelemként szoktuk emlegetni, hogy a nép, a közösség az, amelyik hűtlenné válik. Tehát az Ószövetségnek jellemzője az, hogy Isten és az ember kapcsolata az az Úr és a népe közötti kapcsolatában mutatkozik meg. Természetesen vannak személyes felelősök is, és vannak példák személyesen is az Ószövetségben is arra vonatkozóan, hogy miként engedelmeskedik egy adott személy Istennek. Hát itt van Dávid király esete is, akiről már sokat beszéltünk. A szövetség Isten ellen lázadt sokszor a nép, és Mózes törvényének megszegése milyen sokszor előfordul hirtelen indulatában, a szent indulatban. Vannak ilyen szent elragadtatások. A makkabeusi korban is olvasunk ilyet, amikor az elnyomó hatalom ellen föllázadnak a választott nép fiai. És van egy ilyen szent buzgóság az Úr ügyében. Mózes, amikor látja, hogy arany ékszerekből bálványszobrot öntöttek maguknak, ami alatt ő ott volt a hegyen és átvette a törvényeket, a nép bálványimádásra vetemedett, énekeltek, táncoltak a bálvány körül. Mózes pedig összetörte a bálványt is, és hát a kőtáblát is elhajította. Szent indulat valósult meg. A Szentírás és az egyház hagyománya állandóan emlékeztet a bűn jelenlétére és egyetemességére az emberi történelemben. Az idők végéig a bűn állapotát nem lehet elkerülni, személyesen el lehet kerülni, de a bűn állapota nem iktatható ki, hogy így mondjam, az emberi világból. Személyesen tudunk csak küzdeni a bűn ellen, a gonosz ellen. Egy szép gondolat a II. Vatikáni zsinat tanításából, ami az isteni kinyilatkoztatásból kitűnik, összhangban van a tapasztalattal. Mert amikor az ember a szíve mélyébe tekint, valóban észleli, hogy hajlik a rosszra, és sokféle rossz környékezi. És ezek nem származhatnak a Teremtőjétől, aki jó. Az ember gyakran nem hajlandó elismerni Istent alkotójának, és ezzel megtagadja létének a végső célra irányulását. Egyúttal szétrombolja saját belső rendjét, valamint a többi emberhez és az egész teremtett világhoz fűződő rendezett kapcsolatát. Az egyik vasárnapi szentmisén idéztem egy történetet, kicsit átfogalmazva az eredeti leírástól, és a hegymászók történetéről van szó, akik egy magas hegyre indultak egy expedícióval, és vittek magukkal segédeket, hordárokat, akik az utat is ismerték és mutatták, ugyanakkor a nehéz terheket is ők cipelték. És egy megálló helynél pihentek egy kicsit, és az expedíció vezetője kiadta az utasítást, hogy indulás, indulunk. És akkor Senki nem mozdult a hordárok közül, úgy magukba voltak szállva. És aztán megadta az egyikük a választ. Nekünk most imádkoznunk kell még. Tehát nem pihenésre utalt, hogy még egy kicsit pihengessünk, hanem be kell várnunk a lelkünket, mert az lemaradt. Amikor az ember hajszolja magát és a testi dolgokat akarja követni, akkor elszakad a lélektől. Nyilván ez egy jelképes megfogalmazás, mert az igazi szétválás átmenetileg az a testi halál, amikor az emberi lélek meg a test ketté válik, átmenetileg a feltámadásig. De ez egy jelképes dolog, hogy nekünk tudatosan kell összhangba hozni testi-lelki adottságainkat és állapotunkat. Összhangban kell lennünk önmagunkkal is, meg kell teremteni a rendet magunkban is. Szent Pál mondja, írja, hogy mást érzek a tagjaimban, mást érzek a szívemben, szóval más az ember vágya, szándéka, elhatározása, és aztán a testi dolgok meg másként viselkednek. A test akar úrrá lenni a lélek fölött, és pedig fordítva kéne, hogy az értelmes lélek, amely egyúttal Isten képmása bennünk, ez a szellemi adottságunk, ennek kellene vezetni az embert és az ösztönök, vágyak, kívánságok világából fölemelni az embert magasabb szintre. Most hallottuk most a katekézis előtti szentmisében a szentség törvényét. Szentek legyetek, amint én az Úr szent vagyok. És ezt jelenti, hogy az embernek meg kell szentelnie a lelki dolgokat, és a lelki dolgokkal kell irányítania a testi dolgokat. És ennek egy bizonyítéka, hogy mégül is melyik az erősebb tényező az emberben? Itt az ösztönvilág, az evilágiság szempontjából úgy tűnik, mintha a testünk lenne az erősebb, mármint ami a vágyakat vagy törekvéseket, az akaratot irányítja. Ugyanakkor a testi halál döbbenti rá az embert arra, hogy mégiscsak az erősebb a lélek, ami halhatatlan bennünk. Tehát jó, ha erre is figyelünk. Újabb egyetemes téma kezdődik a 402-es ponttal. Ádám bűnének következményei az emberiség számára. Ádám bűnébe minden ember bele van foglalva. Szent Pál ezt mondja, egy ember engedetlensége által bűnössé váltak sokan. Azaz minden ember. Amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyományaként a halál, és így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Ez a Római Levél 5.12. A bűn és a halál egyetemes voltával állítja szembe az apostola Krisztusban való üdvösség egyetemességét, Római 5.18, amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, úgy egynek, vagyis Krisztusnak az igazsága, az élet megigazulását. Nehéz elmagyarázni egy keresztelő alkalmával, amikor ártatlan csöpségeket, kisbabákat keresztelünk, hogy milyen bűntől kell őket megtisztítani. Hát szegény kis ártatlan, még nincs is öntudatánál. Tehát ezt a szülőknek azért tisztázni kell, hogy mire gondolunk, hogy megtisztul az ő lelke. Mert mitől? Kapja a fehér ruhácskát, mert megtisztult a lelke. Hogy kell ezt érteni? Hát itt van a válasz. Egy ember engedetlensége által bűnössé váltak sokan. És akkor így a fogalmak tisztázásához is eljutottunk. mert van ősbűn, és van áteredő bűn, vagy eredeti bűn, de jobb a kifejezőbb az, hogy átered a bűn mindenkire. Az ősbűn, amit hosszasan olvastunk Ádám Éva történetében, az első embereknek engedetlensége, szembefordulása Istennel. Az ember bűnbe esett, és egy ember által jött, tehát a bűn és a halál, és engedetlensége miatt bűnössé váltak sokan. Hát ettől a bűntől kell megtisztulnia egy kisbabának is, ami viszont tova terjed, ez az áteredő bűn. Tehát más az ősbűn, az egy kiinduló pont, az a bűnbeesés maga. És ennek a hatásai az idők végéig, amíg ez a világrend áll fenn, ennek a folytatása az, hogy tova terjed a bűn. Én nem értek ilyen egészségügyi, meg járványügyi kérdésekhez, de mégiscsak olyasmi ez, mint amikor valaki megfertőződik, esetleg mondjuk egy kismamáról van szó, és esetleg továbbadja a leendő gyermekének azt a fertőzést, amiről hát szegény gyerek nem tehet. Meg hát általában az ember általában nem tehet arról, hogy megfertőződik. Hát ilyen az áteredő bűn, hogy nem tehetünk róla, hogy meglettünk fertőzve. És ez olyan, mint ez is egy kedvelt hasonlatom, amit ma már nem szabad csinálni, de én kertesházban nőttem föl Zuglóban, és természetes volt az, nem is nagyon volt közvetlen szomszédunk, csak ilyen ipartelepek vették körül a házunkat. Hát szépen a kerti munkák során elégettük a leveleket, vagy ágakat, ami hát felesleges volt. És akkor nyilvánvalóan, hát nem csak így az ég felé száll a füst, hanem ilyenkor, amikor valaki a kertjében tüzet gyújt, hát akkor a füst tova terjed. Jobb esetben mondjuk kerti partit rendeznek, és akkor flekkeneket sütnek, vagy szalonnát, és akkor valami jobb illat terjeng a szomszédok felé. De hát ilyen a bűn természete, hogy nem maradottan egy helyben a megrakott tűz és annak a füstje, az nem csak egy személyes kérdés, vagy egy adott családnak az ügye, és mondom, nem egyenesen száll fel a füst az ég felé, hogy nehogy tova terjedjen, hanem főleg egy kis légmozgás által tova terjed annak az illata, vagy zavaró, vagy kellemes illata. És ugyanígy van zajokkal, nem? Hát akik, én nem laktam soha a tömbházban, de hát el tudom képzelni, amikor esetleg a szomszédok zaja, vagy valami munkája áthallatszódik. Hát szigorú szabályok vannak itt is, hogy például nem lehet füvet nyiratni, vagy nyírni nagyon kora reggel, ilyen hangos motoros eszközökkel, amikor mondjuk szombat van, vagy vasárnapi napon, hogy másokat zavarjon. Amikor én sekrestyés voltam Bécsben, a Schubert templomban, ahol Schubertet, a nagy zeneszerzőt keresztelték, a Lichtentáli plébánián, ahol egy kedves magyar atya volt, a plébános Varga Pál atya, akkor már is az elején közölte, hogy vasárnap reggel, korán, nincs harangozás, nem zavarjuk a szomszédokat, amúgy is be volt építve házak közé ez a templom, tehát nem csak való egy nagy téren állt a tér közepén, hanem nagy bérházak sorában, mert ez is másokra is hat. Tehát sok minden van az életünkben, amikor az egyéni dolgaink most zongorát gyakorolok egy ilyen panelházban, hát elképzelhető az, hogy azt a szomszédok is hallják. Tehát ezekre oda kell figyelnünk, és ez mind illusztrációja a bűnnek, hogy ha nem is akarom, kénytelen vagyok hallgatni, kénytelen vagyok a füstöt szívni. A minap is nem szoktam rászólni emberekre, akik a villamos megállóban rágyújtanak, de hát az is tilos, mert zavarja az ott várakozó embereket. És azért, mert valaki nem bír magán uralkodni, akkor legalább menjen arrébb, de van, aki arrébb sem megy, hanem rágyújt a villamos vagy busz megállóban a cigarettára, és akkor másnak is el kell azt szenvednie. Hát ilyen az áteredő bűn, amiről nem mi tehetünk, de mégiscsak kellemetlenséget jelent az ember számára. Másoknak a tökéletlensége, figyelmetlensége, gondatlansága vagy rossz indulata lehetne sorolni. Sokak számára tud kellemetlenné válni, és az ártatlanok is nem egyszer így módon kénytelenek kellemetlenségeket elszenvedni. Ilyen az áteredő bűn. És még egy pont, a 403. pont. Az egyház Szent Pált követve mindig tanította, hogy az emberekre nehezedő mérhetetlen nyomorúság, rosszra való hajlandóságunk és halandóságunk meg nem érthető ezeknek Ádám bűnével való kapcsolata nélkül. És azzal a ténnyel való kapcsolat nélkül, hogy ő átadta nekünk a bűnt, melytől érintetten születünk valamennyien, és mely a lélek halála. E hit bizonyosság miatt szolgáltatja ki az egyház a keresztséget a bűnök bocsánatára a csecsemőknek is, akik személyes bűnt nem követtek el. Megelőztem a katekizmus téma felvetését, ezelőtt már elmondtam a kisbabák keresztelésének kérdéseit, de ez épp olyan általános kérdés, hogy miért van a rossz? Miért kell ennyit szenvedni? Hogy miért van ennyi fájdalom? Miért van háború? Akkor még vakmerőbb kérdések, miért a jók szenvednek? Szóval sok ilyen kérdés felvetődik, de mindez visszavezethető az ős bűnre, amelyben meggyengült maga az emberi természet. Hogy eljátszotta az ember az örökségét, a halhatatlanságot, az Isten barátságot. Ezt visszaszerezte a megváltó, az Úr Jézus Krisztus, de a bűnnek a büntetés jellege nem szűnt meg. De van kiút, van remény, mert a halál után van föltámadás a saját személyiségünkben, testünkben, lelkünkben, és van örök életünk a Jóistennél. Ha oda akarunk eljutni, akkor üdvözülhetünk a megváltás kegyelméből. De addig is itt vannak ezek a kérdések, ezek a tények, amelyekre Ádám bűne ad választ. Eljutottunk tehát a katekizmus 403. pontjára, és ne feledjük el tehát a Szent Páli gondolatot, és azt az ellentétes megjegyzést, hogy az egy ember bűne rázódította a rosszat a világra, de egy embernek az engedelmessége helyrehozta ezt. És ezért nem elegendő a világ összes szenvedő áldozata, akár hányan is vállalnak szenvedést életükben, és ezt felajánlják nyilván maguk vagy mások megtéréséért, de az igazi megváltó áldozat az egy emberhez, az Isten emberhez kapcsolódik. Ez nem csökkenti az ember áldozatvállalását, sőt ez feladat, amelyre az Úr Jézus meghív minket, hogy vegyük föl minden nap a keresztünket, és úgy kövessük őt. De Jézus Krisztus személyében jelent meg az az egy ember, aki az Ádámnak a bűnét orvosolta, helyrehozta, és az engedetlenséget, az engedelmesség ellen példájával bemutatta, és nem a sátánnak akart engedelmeskedni és az ő oldalára állni, hanem a mennyei atyának az akaratát teljesítette, mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Római levél, 5. fejezet, érdemes ezt olvasgatnunk, és minden egyéb bibliai utalást azért szoktam megemlíteni a katekézis folyamán, a lelőhelyeket is, amiként teszi ezt maga a katekizmus, a könyv. Én is közzéteszem, hogy ezeknek tudjunk utána járni, elgondolkodni a megismert igazságokon. Megtérésre vagyunk hivatottak, amikor a bűn következményére utal a hamvazó szerdai szertartás, a hamvazás, akkor idézzük azt a büntetést, amit hallottunk a Teremtés könyvéből, hogy porból lettél és visszatérsz a porba. A hamu erre utal, és a hamvazás is, a mulandóságra, de nem azon kell keseregnünk, hogy mulandóak vagyunk és elszáll az élet ideje fölöttünk, hanem arra gondolunk, hogy az örök életre vagyunk hivatottak. És ezért a nagybőtre vonatkozó figyelmeztetés a hamu szórás által mindennapi feladatot jelent. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Így orvosoljuk mi is Krisztus nyomában járva az első bűnnek és az áteredő bűnnek ártalmát. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, a Jóisten áldását kérem minnyájatokra, a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Szederkényi Károly atyával.